Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, és legelőször is a gyermekek figyelmét szeretném kérni. A gyerekeknek egyetlen kérdést tennék föl, akkor, amikor az Istenről gondolkodunk, gyerekek, akkor vajon elő szokott-e fordulni veletek, hogy bár végig gondoljuk azt, hogy kicsoda az Isten, mi mindent köszönhetünk neki, hogyan segít bennünket, de aztán, amikor ezeket végig gondoltuk, egyszer csak ezeket elfelejtjük, és elfelejtkezünk az Istenről. Tiszta különleges, nem? Isten, aki folyamatosan ott van az életünkben, egyszer csak, minthogyha nem lenne ott. Lehetséges ez? Hogy lehetséges ez? Lehetséges az, hogy a jó Isten bár ott van, de mégis mi elfelejtkezünk róla? Miért felejtkezünk mi el az Istenről? Szerintem egyébként erre a kérdésre nagyon egyszerű a válasz, felnőttek is tudnának erre válaszolni. Hát egyszerűen azért, mert az élet eseményei, forgataga úgy elfelejteti velünk. Hát telnek a napok, telnek az órák, mi mindennel foglalkozunk egy nap, egy csomó mindennel, nem? De tanulni kell, el kell menni iskolába, aztán haza kell jönni, akkor eszünk, stb. Tehát annyi minden van a napunkban. Olyan könnyű elfelejtkezni az Istenről. Lehet, hogy vannak ugye másodpercek, vagy percek, amikor a jó Isten jelenlétében vagyunk, de aztán ennek mintha vége lenne. De nem kéne, hogy vége legyen. Mózes 5. könyvében van egy nagyon szép ige. Ezt írja itt Mózes 5. könyve. Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezz az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Mózes 5. könyve 6. fejezetének 12. verse ez. Azt mondja, vigyázz magadra. Ugye ismerős nektek ez a felszólítás. Szüleitek is lehet, hogy gyakran szokták ezt mondani, vigyázz magadra. Miért vigyázzunk magunkra? Azt mondja, hogy el ne felejtkezzünk az Úrról. Ne felejtkezzünk el az Úrról. Hát az Úr nem csak azt szeretné, hogy egy-egy pillanatra, néhány percre érintsen meg bennünket, hanem szeretne bennünket kísérni, lépésről lépésre, tekintetről tekintetre. Tehát, hogy mi ne legyünk olyanok, akik csak úgy néha közösségben vagyunk az Istennel. Hát milyen jó lenne folyamatosan közösségben lenni az Istennel. Vigyázz magadra, el ne felejtkezz az Úrról, és így folytatódik ez az ige, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Hát gyerekek, lehet, hogy ez nektek még egy kicsit nehéz gondolat, hogy mi is ez, hogy Egyiptom földje, meg szolgaság háza. Hát Egyiptomról biztos hallottatok már, meg ugye az Egyiptomból való kijövetelről, tehát ugye a Biblia szól erről. Na de ez a szolgaság háza, ez utal arra, hogy mi mindent köszönhetünk Jézus Krisztusnak, a megváltónknak. Mennyire végtelenül hálásak lehetünk azért, hogy ő kiszólított bennünket a bűnből, megszólított bennünket, és fel akar emelni magához, üdvösségre akar juttatni bennünket. Hát ez végtelen örömmel tölthet el minket. Azt mondja az ige, na erről ne felejtkezz el. Tehát hiába van nem szombat, hanem hétfő, vagy szerda, vagy csütörtök, 11 óra, 38 perc, akármikor, azt mondja, ez jusson eszedbe rendszeresen. Jusson eszedbe időről időre. A Jóisten hordoz téged. Az, aki megteremtett téged, ő meg is váltott téged. És ezáltal szeretne úgy rád tekinteni, mint olyas valakire, akit folyamatosan vezethet. Nem egyedül ballagunk tehát itt az életünk útján, hanem a Jóisten jön velünk. Vigyázz magadra. Azt mondja, vigyázz magadra. Hogy el ne felejtkezz az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Gyerekek, azt kívánom nektek, hogy legközelebb, amikor majd csak úgy élitek az életeteket. Jönnek a percek, az órák egymás után, játszunk, tanulunk, sok-sok mindent csinálunk egy nap. Akkor időről időre ez jusson eszetekbe. Sőt, folyamatosan legyen ott a kis eszetekben, gondolatotokban, hogy a Jóisten velem akar lenni. A Jóisten nem felejtkezett el rólam, de akkor én se felejtkezzek el róla. Ezt kívánom nektek, hogy ezt tényleg éljétek meg. És kedves gyülekezet, a mostani ige hirdetésünknek a témája Egy olyan fejezet, amit sokszor idéztünk már igehirdetések során, de sokszor is szükséges még idézni. Szinte azt lehet mondani, hogy nem lehet elégszer idézni. Ha azt a kérdést teszem föl, hogy melyik az a fejezet, ami talán a Bibliában, amelyik a legegyszerűbben, a legközérthetőbben szól arról, hogy mi is az, ami a világunkra vár, mi is az, ami végül is elvezet bennünket Jézus Krisztus második eljöveteléig. Melyik az a fejezet, amelyik a legegyértelműbben szól erről? Én azt hiszem, hogy sokan ugyanazt a választ adnánk, legalábbis nagyon remélem, ez nem más, mint Máté evangélium a 24. fejezete. Ezt egyben rögtön jó tanácsként is hadd mondjam, hogyha olyanokkal beszélgetünk, akik nem ismerik mondjuk a Szentírást, és ha egy fejezetet kell mondani nekik, hogy hol beszél a Biblia a második eljöveteléről, Jézus Krisztus második eljöveteléről, hol beszél a Biblia a végső eseményekről. Persze sok mindent tudnánk elsorolni Jelenések könyvétől elkezdve, na de Jelenések könyve az egy bonyolultabb, az egy nehezebb dolog. Akkor erre a kérdésre válaszoljunk úgy, hogy igen, akkor olvasd Máté evangélium a 24. fejezetét. Tehát ez egy döntő fontosságú fejezet, azt lehet mondani, hogy szinte ezt kívülről lenne érdemes tudnunk, de nem csak ezeket a szakaszokat, vagy ezt a fejezetet, ugye Máté 24-et, hanem a párhuzamosokat is megnézve. Tehát a Lukács evangélium a 21. fejezetét, és a Márk evangélium a 13. fejezetét. Tehát ez ugyanannak a fejezetnek tulajdonképpen a picit más jellegű összegzése, ugyanúgy Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszéde, ezeknek a kijelentései, ennek a fejezetnek a kijelentései folyamatosan ott kell, hogy csengjenek a fülünkben. Kiinduló pontunk most itt az igehirdetésben Máté evangélium a 24. fejezete, de amit nagyon szeretném, hogy megjegyezzünk, és amit elmélyíteni szeretnék, az majd Márk evangéliumában található, tehát a Márk 13-ban egy igevers. Nézzük most a Máté 24. fejezetét, megint csak ugyanezt a kérdést hadd tegyem föl. Most nem ha egy fejezetet, hanem ha egy igeverset kellene mondani, amelyik a legegyértelműbben, leghatározottabban beszél a második eljövetelről, Jézus Krisztus második eljöveteléről. De úgy, hogy azt maga Jézus Krisztus mondja. Na ezt az igeverset is itt találhatjuk a Máté evangélium a 24. fejezetében, ez a 27. vers. Itt kérném, hogy nyissuk ki a Szentírást, tehát Máté evangélium a 24. fejezetének 27. verse, hogy meglássuk azt, hogy hogyan beszél erről a fejezet, hogyan mondja ezt maga Jézus Krisztus. Azt mondja, mert amiképpen villámlás támad és ellátszik egész nap nyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Tessék, egy vers, ha valaki hitetlenkedik, mert értitek, erről szinte senki nem beszél. Tehát az egyházak mélyen hallgatnak erről, hogy most itt lesz egy második advent. De hát Krisztus maga ígérte meg. Egy igevers, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész nap nyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát itt egy valóságos, és nyugodtan használhatjuk ezt a kifejezést, hogy kozmikus eseményről van szó. Tehát ezt mindenki meg fogja látni, kivétel nélkül mindenki. Ez tehát az egyik dolog, ami itt a fejezetből nagyon-nagyon fontos. Nyilván ezer mindent kiemelhetnénk a Máté 24-ből, csak néhány alapvetést szeretnék leszögezni. A második dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, amit itt a 21.-22. versben olvashatunk. Most egy picit visszafelé megyünk a fejezetben. 21.-22. vers a következőképpen szól. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Na most ez fölveti azt a kérdést, tehát ez a bizonyos két igevers fölveti azt a kérdést, hogy igen, persze beszélünk mi a végidőről, na de a végidővel kapcsolatban nem lehetséges, hogy van a szívünkben egy kis félelem, vagy akár nagyobb félelem? Nagyon-nagyon lényeges kérdés ez, mert ugye egy dolog, hogy van egy teljesen biztos ígéretünk, de a másik pedig az, hogy az afelé vezető utat is felvázolja az ige, és hát bizony, elég erős ez a kijelentés, azt mondja, olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. Na most éppen ezért nekünk beszélnünk kell arról is, hogy a végidővel kapcsolatban nem jó, hogyha a félelem uralkodik bennünk. Nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon fontos tehát, hogy ezzel a kérdéssel is kell kezdenünk, szükséges kezdenünk valamit. Harmadik dolog. Melyik az a kifejezés, ami többször is előjön ebben a fejezetben, amit Jézus Krisztus kifejezetten a hívők szívére szeretne helyezni, amire azt mondja, hogy a leginkább figyelni érdemes itt a végidején és a második adventig tartó időszakban? Melyik az, ami négyszer is elhangzik ebben a fejezetben? Következőképpen olvashatjuk ezt Máté Evangélium a 24. fejezetéből, a 4. verset idézem, és Jézus felelvén mondta nekik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. 5. vers, sokan jönnek majd, és ugye a vers vége, sokakat elhitetnek. 11. vers, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És itt tovább. Ugye itt a 24. verset is ki lehet még emelni, Máté Evangéliumának 24. fejezetének 24. versét. Azt mondja, mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ez tehát az a kifejezés, ami négyszer jön elő itt ebben a fejezetben. Tehát magyarán az ige a szívünkre helyezi, a hitetésre nagyon-nagyon figyelj. Mert egy dolog, hogy ez örömhír, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Hát hogy ne lenne ez örömhír? Kétségtelen. Na de Sátán egész biztos, hogy megkettőzi, megháromszorozza a tevékenységét, és ez minden vágya, hogy azokat, akik ugye Krisztusban hisznek, azokat összezavarja, összekuszálja és elhitesse különböző dolgokkal. Ez tehát a harmadik dolog, amit még szeretnék kiemelni. És a negyedik dolog, amit szintén itt Máté Evangélium a 24. fejezetében olvashatunk, ez is egy ilyen csomóponti kifejezés és csomóponti igevers. A 6. vers, amiből szeretnék kiemelni egy szót, ami kétszer fordul elő. Azt mondja, hallanatok kell majd a háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Azt mondja tehát, hogy hallanotok kell ezekről, háborúkról és háborúk híreiről, mert mindezeknek meg kell lenniük. Na most ez sem lehet kikerülni, nem lehet azt mondani, hogy hát ez egy ilyen választható dolog, hát vagy lesznek nehézségek, vagy nem, vagy lesznek háborúk, vagy nem, lesznek háborúk. Tehát akármennyire is drámai és szomorú ezt kimondani, de mégis azt lehet mondani, hogy igen, ezt Jézus Krisztus előre megjövendöli, megjövendöli a háborúkat, azt mondja, ez elkerülhetetlen, tehát nincs olyan, hogy ezt el tudná kerülni az emberiség. Megjövendöli a hitetést, de egyben a sok nyomorúság végén ott van az örömteli második advent. Mit kell tehát tennünk? Mit kell tennünk ebben az időszakban? Ahogyan említettem is, nem lehet most lépésről lépésre végigvenni ezt a fejezetet. Egy olyan igeverset szeretnék idézni, ami tehát már nem a Máté 24-ben, hanem a Márk 13-ban található. Márk evangélium a 13. fejezete. Kérném, hogy ezt keressük meg, ezt az igeverset, mert ez egy nagyon-nagyon fontos igevers, és rámutat arra, hogy tulajdonképpen mi a hívő ember legfontosabb feladata ebben az időszakban. Márk evangélium a 13. fejezetének 33. versét idézem, tehát még egyszer ez egy párhuzamos, ugyanúgy a nagy apokaliptikus beszédet közli. Így olvashatjuk ezt. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Azt mondja tehát itt az ige, és most ezt lépésről lépésre meg kell néznünk, lépésről lépésre végig kell vennünk, figyeljetek. Mire érdemes figyelni? Érdemes figyelni arra, hogy mi történik körülöttünk. Ritkán találkozom ezzel a gondolattal, de néha belefutok ebbe a gondolatba, hogy többen talán úgy gondolhatják, úgy vélekedhetnek, hogy igazából hívő emberként nekünk nem szükséges figyelnünk a híreket. Tehát hívő ember ne ezzel foglalkozzon. Hívő ember foglalkozzon azzal, hogy Istennel járjon, Jézussal járjon, és ilyen módon azt, amit Jézus Krisztus elé helyezett, azt a feladatot elvégezze, és ennyi. Az, hogy mi történik a világunkban, meg mi a helyzet, akár az országunkban, akár távolabb, nincs nagy jelentősége. Na most ez azért, hogy mondjam, egy picit sántít ez a gondolkodás, mert maga Jézus Krisztus hív fel arra, az idők jelei kifejezést használva ebben a fejezetben is, hogy figyeljetek, figyeljetek. Tehát erre koncentrálnunk kell, erre összpontosítanunk kell, oda kell figyelnünk a jelekre, ezeket most nem részletezzük, Máté Evangélium a 24. fejezetének 6. verse, meg a 7. vers, és így tovább ezeket megteszi. Ezeket is érdemes figyelni, hol tartunk pontosan, de ugye a figyelmünket érdemes kiterjeszteni Jelenések könyvére is, mert igazán a menetrendet az adja meg. Figyelni tehát arra, hogy mi történik, figyelni arra, hogy milyen folyamatok zajlanak körülöttünk. Ugye azért is nagyon fontos ez, mert nem csak mi vagyunk a világunkban. Hát ott vannak azok a tömegek, akik rengetegen nem is tudnak semmit az egészről. Tehát ez egy óriási kincs, hogy mi kezünkben tarthatjuk az igét, de sok embernek erről fogalma sincs, hogy igen, lesz második eljövetel. Mi a jele, mik a jelei a második eljövetelnek? Hát hogyha mi tudunk a jelekről, akkor ezeket meg lehet osztani ezekkel az emberekkel. Fel lehet hívni rájuk a figyelmet. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ember ne csak magára koncentráljon, hanem a másik emberre koncentráljon. Hogy tudok neki segíteni, hogy tudom elérni őt, akár csak egy fél mondattal, akár csak egy dolgot a szívére, lelkére helyezve. Tehát nagyon-nagyon fontos erre, és fontos azért, mert ezek az emberi kapcsolatok, ezek kincset érnek. És kincset érnek akkor, hogyha mi tudunk belehelyezkedni az emberek gondolkodásába, mert sokszor nagyon távol vannak ők az igétől. Na de lehet közelíteni őket. Például ezzel. Ember, figyelj arra, ami körülöttünk történik. Mi a véleményed arról, ami körülöttünk történik? Szerinted milyen irányba halad a világ? Tehát ezeket a kérdéseket nagyon-nagyon érdemes föltenni, és nagyon-nagyon jó, hogyha ezeket ilyen módon, akár beszélgetés keretében meg is tudjuk válaszolni, figyelve természetesen a másikra is. Azt mondja tehát itt az ige, hogy figyeljetek, de azt is mondja, hogy vigyázzatok. Mire vigyázzon a hívő ember? Mire vigyázzon a végidején a hívő ember? Ugye egyetlen dolgot biztos, hogy rögtön tudunk említeni a rövid áttekintés után, amit ugye itt tettünk Máté Evangélium a 24. fejezetével kapcsolatban. Tehát még egyszer, melyik az a kifejezés, ami négyszer fordul elő a Máté 24-ben? Ez a hitetés. A hitetés. Tehát figyeljetek arra, hogy valaki el ne hitessen titeket, vigyázzatok arra, hogy valami el ne hitessen titeket. Miért? Mivel lehet elhitetni akár a hívő embert, akár általában az emberiséget? Hát ugye erről egy külön alkalmat lehetne tartani, tehát ezt aztán sokáig tudnák sorolni, de összegzésként ugye azt lehet elmondani ezzel kapcsolatban, hogy sok minden nem az, aminek látszik. Ugye? Tehát jónak tűnik, a hívő ember valami miatt, vagy éppen a nem hívő ember belesétál ebbe, és aztán kiderül az ige fényében, hogy hoppá, ez valójában nem jó. Tehát erre érdemes figyelni, ezekre a bizonyos hazugságokra érdemes figyelni, amelyek nagyon körmönfontan tudnak jönni, és érdemes figyelni arra is, ezt megint Jelenések könyve alapján mondjuk, hogy a végidején megtörténik egy ilyen ideológiai átnevelés, egy olyasfajta ideológiához, eszméhez való közelítés, ami aztán olyan következményekkel jár, hogy emberek sokasága fogja azt mondani, hogy mégiscsak a vallás az, ami kiutat jelent ebből a helyzetből. Na de milyen vallás? És ez a döntő kérdés. Az igaz vallás vagy a hamis vallás? Ezt a kérdést teljesen egyértelműen megválaszolja a Biblia. Nyilvánvalóan a hamis vallás, a hamis vallásosság az, ami az embereknek inkább bevehető, az emberek számára inkább népszerű. Nagyon-nagyon lényeges dolog ez. Kedves gyülekezet, itt hadd tegyek egy kis kitérőt, olyan módon, hogy érdemes megnézni azt, hogy ugye az a háború, ami körülöttünk van, annak milyen felhangjai vannak, tehát ez az ukrán-orosz háború, annak milyen felhangjai vannak, az egyházi szál ebbe hogyan szövődik bele. Mert egy dolog, hogy két állam viaskodik egymással, két állam háborúzik egymással, de vajon mit mond erről a háborúról egy egyházi vezető, az az egyházi vezető, aki egyébként az orosz államnak a szilárd szövetségese? Ez nem más, mint az orosz ortodox pátriárka, tehát a moszkvai pátriárka. Őrá ugye talán kevésbé szoktunk figyelni, mert bennünket, magyarokat ez kevésbé érint, hiszen a keleti kereszténységnek csak elenyésző számú képviselője van az országunkban, ugye görög keletiek vagy görög katolikusok, tehát igazán nincsenek sokan, de jó, ha tudunk arról, hogy a keleti kereszténység messze legnagyobb hatalmú egyházi személyisége, ez a bizonyos Kirill moszkvai pátriárka. Na most ez a Kirill moszkvai pátriárka például mit mond erről, hogy az orosz-ukrán háború mögött mi áll? Tehát ez egy elég érdekes kérdés, azt hiszem, és ez egy friss esemény, amit idézek, ugyanis ezt most 6 nappal ezelőtt, az előző vasárnapon tette meg ezt a nyilatkozatát, és mondta el egy prédikációban, így fogalmazott, azt mondja, hogy ez a háború, ez arról szól, hogy az emberiség Isten melyik oldalán áll. Tehát ezért a háborúért valójában a liberális nyugati értékek felelősek. Mert azt mondja, amilyen szennyet a liberalizmus magával hoz, ezt valahogy meg kell állítani. Ez egy szent háború, mondja Kirill, moszkvai pátriárka. Miről szól ez a történet? Ez alapvetően arról szól, és egyébként egy konkrét példát mondott is, azt mondja, hogy hát például micsoda szörnyűség az, hogy a meleg felvonulásokat engedélyezik. Hát tulajdonképpen a szent háború itt dönti el azt, hogy egy nép melyik oldalra áll, most akkor komolyan vesszük az Isten szavát, vagy pedig azt mondjuk, hogy jöjjön minden, jöjjenek a meleg felvonulások, és akkor innentől kezdve egyszerűen azt mondja az emberiségnek vége, a civilizációnak vége, mondja Kirill. Hol sántít ez a gondolatmenet? Ez a gondolatmenet ez ott sántít, hogyha megnézi az ember a kiinduló pontot. Kicsoda is az orosz ortodox egyház vezetője? Milyen viszonyban van az orosz állam vezetőjével? Akkor azt látjuk, hogy szoros szövetségben vannak egymással, tehát nem arról van szó, hogy egy független egyházi vezető elmondja a véleményét arról, hogy szoros szövetségben van egymással, az orosz állam rengeteg pénzzel támogatja az orosz ortodox egyházat, itt van a kulcs, és hogyha jön a pénz, akkor az egyház bármit meg tud indokolni. Akkor teljesen mindegy, hogy most milliók haláláról, meg nyomorúságáról beszélünk, hát hogyha szövetséges, akkor szövetséges. Ha valamit meg kell indokolni, akkor megindokolja. Tehát ez egy hátborzongató érvelés. Ez egy kifejezetten hátborzongató érvelés, hogy ez egy szent háború lenne, de jó, ha tudunk arról, hogy állam és egyház szövetsége például ide vezet. Na most nagyon lényeges ezt leszögezni, hogy ez nem most kezdődött. Tehát ez egy nagyon-nagyon régi történet. Az ortodoxiában is, tehát a keleti kereszténységben is. Keleti kereszténységről általában keveset szoktunk tudni, még egyszer, tehát azért, mert bennünket, magyarokat kevéssé érint, de hát több mint 1000 éve, hogy ugye a nyugattól külön váltak, na de gyökereiben a keleti és a nyugati kereszténység alapvetően azonos. Mik a gyökerek? Ezek a gyökerek nem mások, mint a konstantini gyökerek. Konstantin császár, ugye akkor a 4. században császár volt Rómában, ő volt az, aki ezt a modellt bevezette, és a kereszténység erre rábólintott, hogy az állam fizet, az egyház pedig szövetséges. Tehát innentől kezdve kéz a kézben mennek, innentől kezdve az elmúlt 1600, több mint 1600 év, ez arról szól, hogy az állam fizet, folyamatosan fizet, az egyház pedig azt mondja, hogy igen, akkor veled együtt megyek, kiszolgálom azt az ideológiát, amit éppen kiszolgálok, és ez a szövetség, ez hol így, hol úgy, jól, rosszul, ilyen módon, olyan módon, de működik. Zárójelbe hozzá lehet tenni, hogy keleten még sokkal inkább, mint nyugaton. Tehát nyugaton történt egy nagy váltás, ne felejtsük ezt el, ugye a francia forradalom kapcsán, keleten ilyen váltásról nem nagyon lehet tudni. Tehát keleten ez a modell, ez folyamatosan áll. Na most ezért nagyon lényeges kérdés ez, hogy erre a szövetségre, erre hogyan tekint az ember, mert ugye ha végig gondoljuk, hogy igen, tehát az állam fizet, az egyház kiszolgál, mi következett ebből? Ebből az üldözés következett, ebből az inkvizíció következett. Na most azért hozom ezt szóba, mert figyeljük meg, hogy az inkvizíciónak is mi volt az ideológiája, és itt fogunk visszakapcsolódni Kirillhez, aki azt mondja, hogy szent háború. Az inkvizíciónak, és talán ezt kevesebben tudják, ennek az volt az ideológiája, és az egyház azért gondolta, hogy ezzel jót tesz, ezt aláhúznám ezt a gondolatot, ezzel jót teszünk, ha megöljük az eretnekeket, ha üldözzük az eretnekeket. Miért teszünk jót? Két ok miatt. Az egyik az, hogy megállítjuk a hamis tanítást, a másik pedig az, hogy szembesítjük azt, aki a hamis tanítást képviseli, és a jó irányba segítjük azzal, hogyha adott esetben kivégezzük. Ez tényleg félelmetes, de én ezt a levezetést egy katolikus meggyőződésű egyháztörténésztől hallottam, hogy az ideológiája az inkvizíciónak ez. Tehát nem pusztán az, hogy most akkor meg kell ölni az embereket, de hogy is. Hát ezt szent buzgalomból tették. Szent buzgalomból, mert az egyház ugye azt mondta, hogy az eretnekségnek nincs joga létezni, az állammal szövetségben volt, meg tudta tenni azt, hogy embereket üldözzön. Az egyszerű hívő, vagy éppen aki közreműködött ezekben, az meg azt mondta, hogy hát tényleg, mert ugye neki azt mondták, és ezt képviselték, hogy igazából ezzel jót teszel azzal a másikkal. Eretnekség sincs tovább, meg az a másik ember sincs tovább, de lehet, hogy kiragadtad a lelkét a kárhozatból, és ezáltal üdvözülni tud. Tehát ez egy félelmetes logika. Na, itt térünk vissza oda, amit Kirill mondott, hogy azt mondja, gyakorlatilag ez egy szent háború. Tehát ezekért az értékekért folyik, hogy a világ térjen vissza a keresztény értékekhez. Ja, hogy ennek több millió ember szenvedése meg halála az ára. Kérem szépen, szövetségben vagyunk. Egyház és állam szoros szövetségében. Tehát ezért szemforgató ez a logika, ezért félelmetes ez a logika, de jó, ha tudjuk, hogy mondom, ide vezet. Honnan indultunk itt a Márk evangélium a 13. fejezete kapcsán? Vigyázzatok! Vigyázzatok! Kereszténységre hivatkozik. Nagy keresztény vezető. Hát gondoljunk ebbe bele. 150 millió embert képvisel. Azért magyar léptékkel mérve ezt nehezen tudjuk felmérni, ezt a számot. 150 millió embert, ennek elsőprő többsége ortodox, és az ortodox vezető azt mondja, hogy igazából nincs baj ezzel a háborúval, mert egy nemes célért vívjuk. És közben meg látjuk azt, hogy ez a cél, úgymond ez a cél, ez micsoda szenvedéshez és borzalmakhoz vezet. De mondom, nem új a történet. Egyáltalán nem új. Semmi újdonság nincs benne. 1600 éve ebben a vájatban, ebben a nyomvonalban van a kereszténység, és sajnos, bármennyire is szomorú ez, azt lehet mondani, hogy alapvetően, alapjában véve nem tudott kijönni ebből a nyomvonalból, de hát erről Jelenések könyve részletesen beszél. Éppen ezért én csak megérinteni tudom ezt a kérdést itt a Márk evangélium a 13 meg a Máté evangélium a 24. fejezete kapcsán. Jelenések könyve ezt részletesen kifejti. Tehát ezért érdemes nekünk nagyon vigyázni, ezért érdemes figyelnünk arra, ugye azt mondja, hogy figyeljünk, vigyázzunk, mert ha valaki a kereszténységre hivatkozik, az attól még nem biztos, hogy tényleg a biblikus valóságot képviseli, a biblikus igazságot képviseli. Látszólag igen. Hát miért? Egyetérthetünk a meleg felvonulással? Természetesen nem. Na de akkor mi következik ebből? Azt mondja, hogy akkor viszont üldözzük a nyugati értékeket, akár háború árán is, miért ne? Na ez a fundamentalista kereszténység, ez az, amit az ige leleplez, de sajnos ebben a fajta erőszakos kereszténységben, mondom, nagyon-nagyon régóta benne van már az a mozgalom, az a vallási mozgalom, amit maga Jézus Krisztus indított el. Igazából azt lehet mondani, hogy a kereszténység bár hivatkozik az Istenre, meg hivatkozik Jézus Krisztusra, csak tulajdonképpen arról az egyszerű dologról felejtkezett el, hogy ott van maga az ige. Tehát végtelen egyszerű dolog. Ott van maga a Biblia, mit mond a Biblia akár erről a kérdésről, egyház és állam kérdéséről, mit mond a Biblia a végidőről. Ugye a Biblia beszél a járványokról, lassan már szinte elfelejtjük ezt a témát, hogy ugye volt egy járvány, vagy még van is. A Biblia erről is megemlékezik, Máté evangélium a 24. fejezete teljesen világosan megemlékezik erről, hogy lesznek járványok, és így tovább. Miért felejtkezett el a kereszténység a Bibliáról, a Szent könyvéről? Tehát ez egy döbbenetes dolog. És óriási tömbökről beszélünk, nyugati kereszténységről, keleti kereszténységről. Tehát ez döbbenetes, hogy pont az alapokról felejtkezünk el. Vigyázzatok, figyeljetek, vigyázzatok. De itt van ez a bizonyos harmadik gondolat is, harmadik szó, imádkozzatok. Imádkozzatok. Miért imádkozzunk? Na most Erről is szerintem sokáig tudnánk gondolkodni, sokáig tudnánk beszélgetni. Miért van okunk az imádságra? Miért szükséges imádkozzunk? Hát ha már a hitetést említettük, még egyszer, négyszer kerül elő a Máté 24-ben. Úgy lehet ezt összegezni, hogy az emberek ne a hazugságokban higgyenek. Annyira könnyű a hazugságokban hinni. Tehát a hazugság általában tetszetős, megejtő, szimpatikus. Van köze a kereszténységhez is, egész pontosabb fogalmazva, a Bibliához is van köze ezeknek a hazugságoknak, mert lehet, hogy az a keresztény egyházi vezető, aki ezt a borzalmat mondta az orosz-ukrán háború kapcsán, hát ő hivatkozik az igére, ő is kinyitja a Bibliát, és valamit mond belőle, na de azt mondja, imádkozzunk azért, hogy ez a hitetés, ez minél kevesebb emberhez tudjon elérni. Az ige persze egyértelművé teszi, hogy a többséget nem mi fogjuk alkotni, nem azok fogják alkotni, akik a tiszta igét képviselik és felemelik. Egyáltalán nem. Akármennyire is keserű ezt végig gondolni újra és újra. Tehát, hogy az emberek ne a hazugságokban higgyenek, hanem gondolkodjanak, és a gondolkodás mércéje a Biblia legyen. Na ezért érdemes például imádkozni. Ez az egyik dolog. A másik, és ez talán az egyik legfontosabb és legérdekesebb itt ebből az igeversből. Mit is mond itt Jézus? Azt mondja, figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Azt mondja, nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Tehát, mintha azt mondaná, hogy miért kell leginkább imádkozni? Azt mondja, azért, mert nem tudod, hogy mikor fog eljönni, melyik idő, ez az az idő, amit megjövendőlt, ez az ő második eljövetele. Kiknek mondja el a nagy apokaliptikus beszédet Jézus Krisztus? Tehát ez megint döntő fontosságú, a tanítványainak, a szűk körnek. Tehát ez nem egy hegyi beszéd. A hegyi beszédet rengetegen hallgatták, több ezren hallgatták. Ez a profétikus beszéd, ez kifejezetten a tanítványoknak szól. Azoknak a tanítványoknak, akik komolyan veszik az Isten szavát, akik hisznek abban, hogy vissza fog jönni Jézus Krisztus, akik tényleg odaszántan törekednek arra, hogy olyan életet éljenek, ami az Isten előtt kedves, túl azon egyébként, hogy tele rengeteg nyomorúsággal, jellemhibával, sok-sok mindennel, tehát ez egyértelmű. Ezeknek a tanítványoknak mondja, tehát magyarán nekünk mondja, a tanítványoknak, akik követni akarjuk Jézust, azt mondja, nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Nyilván az alapvetéseket tudhatjuk. Megint csak Jelenések könyvére utalok, meg Dániel könyvére utalok, persze ezt tudhatjuk, kétségtelen. Na de az az idő, az a nap és az az óra, ez az Isten kezében van. Azt mondja tehát Jézus Krisztus, hogy ezért érdemes többek között nagyon imádkozni. Tehát fohászkodja azért, hogy készen légy. Ez a legfontosabb üzenete talán ennek az igeversnek, mert nem csak a többi emberre kell figyelni, kétségtelen nagyon lényeges, meg nem csak a saját gondolkodásodra kell figyelni, hogy ne hitessen el semmi, hanem leginkább magadért imádkozz, hogy a te szíved, lelked legyen kész arra, hogy amikor az események felgyorsulnak, akkor is készen állj. Tehát a jellemedet tisztítsd az Isten segítségével, és légy az ő munkatársa, légy az ő szolgája, ezért érdemes nagyon-nagyon alaposan és nagyon odaszántan imádkozni. Na most ez azért nagyon fontos, mert ahogy közeledünk a végidejéhez, de hát ez a folyamat, ez nem most indult. Tehát ennek is van egy egyháztörténelmi háttere, hány éve? 100 éve? 200 éve? De egyébként nem. 800, 1000, 1500 éve. A kereszténység mindig belecsúszik ebbe a zsákutcába, vagy ebbe a téveszmébe, hogy állandóan időpontokat jelöl meg. Tehát most már nagyon-nagyon vágyunk arra, hogy Jézus Krisztus visszajöjjön, tehát kitűzzük azt a dátumot, hogy, és az alapvető dolgokról felejtkezünk el, hogy azt nem szabad. Tehát itt van feketén-fehéren olvasható, nem tudjátok. Nem tudjátok. Az események megvannak, de hogy ez pontosan mikor fog felgyorsulni, mikor mondja azt az Isten, hogy igen, most indítom be, és aztán ezek szinte mennek maguktól, ez rajta múlik. Természetesen rajtunk is, erről majd mindjárt fogunk beszélni, de a leglényegesebb, nem tudjátok, mikor jön az az idő. Tehát, ugye, amit egyébként Ellen White így mond, hogy fújni fog a tanítás mindenféle szele. A tanítás mindenféle szele. Ezzel kapcsolatban is. Tehát a második eljövetel időpontjával kapcsolatban is ne hallgassunk ezekre. Jó? Tehát aki időpontokkal dobálózik meg, hogy várható meg, hogy kiszámolja, és így tovább, ne tegyük. Tehát itt világosan leszögezte, de hát nem csak itt, máshol is a Szentírásban, hogy ebben az irányban nem érdemes menni. Erre is érdemes tehát vigyázni, ezért is érdemes tehát imádkozni, és kedves gyülekezet, egyetlen rövid ige szakaszt szeretnék már csak idézni, ezt már Jelenések könyvéből, és válaszolva arra, hogy tulajdonképpen hogyan, miként kerülhetjük mi el a félelmet ebben az időszakban. Ez nagyon-nagyon fontos kérdés, mert akkor, amikor a végidővel foglalkozunk, óhatatlanul is bennünk lehet a lelkünkben, hogy jó, ez érdekes, meg izgalmas dolog, hogy itt csomó eseményt olvashatunk meg, hogy a Biblia értékeli a történelmet, remek. Na de azért mégiscsak ott van bennünk a görcs, hogy azért jobb lenne nyugodtabb életet élni, nyugodtabb korban élni, és most akkor ilyen nehézségek állnak előttünk? Hát idéztük a Máté 24-21-22-t. Tehát azt mondja, ilyen nyomorúság még soha nem volt a történelemben. Na nézzük ezt a Jelenések könyve 7. fejezet első 3 versét, hogyan biztat ott bennünket az ige. Tehát Jelenések könyve 7. fejezetének első 3 verse. Azt mondja itt a Biblia, ezek után láttam 4 angyalt állni a föld 4 szegletén, a föld 4 szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje, és nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Mi ebben az evangélium, és mi ebben a abszolút nekünk szóló feladat és felhívás. Egyrészt evangélium az, hogy itt láthatjuk azt, hogy ugye ez a bizonyos szél, a föld 4 szele, ugye javítva olvastam itt a fordítást, tehát nem 4 széle, hanem 4 szele. A föld 4 szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára, ez az úgynevezett szelek visszatartása. Tehát ezt az Isten folyamatosan gyakorolja, egyébként döbbenetes az eseményeket ebből a szempontból nézni, hogy kicsit visszatartja, kicsit kíméletet ad, tehát még egy pici időt enged, aztán persze ott vannak ezek a borzalmak, tehát amelyek meg kell, hogy rázzanak bennünket, de mégis Isten az eseményeket kézben tartja. Miről szól ez a kézben tartás? Kiről szól ez a kézben tartás? Mert egy dolog, hogy az eseményekkel mit csinál. Jó. De hova fut ki ez az ige szakasz? Hova fut ki ez az első 3 vers? Azt mondja, hogy ugye ott van egy másik angyal. Láttam a másik angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje, és nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván. Tehát értjük, azt hiszem ezt, és érezzük, hogy hogyan fokozza, és most jön a lényeg, most jön az evangélium. Mit csinál ez az angyal? Azt mondja, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Magyarán a szelek visszatartása, ez nem csak az eseményekről szól, persze az események kapcsán szoktuk ezt idézni, hogy igen, Isten visszatartja a szeleket. Nagyon jó. De ez még csak a történetnek a fele. A másik felében ott vagyunk mi. A másik felében ott vagyunk mi, Istennek szolgái, akiket az Úr szeretne elpecsételni. Tehát ezt a pecsétet a homlokunkra helyezni. Lehetséges-e? Megteheti-e? Na most ez kin múlik. Egész biztos, hogy nem rajta. Egész biztos, hogy nem az angyalom, mert ugye az az angyal jön fel napkelet felől. Tehát magyarán ez a népről szól, ez az Isten szolgáiról szól, ez az ige szakasz, és az Isten azt szeretné, hogyha az ő munkája végre beérhetne bennünk. Tehát ez a jellemtisztaságunkról szól. Ez arról szól, hogy tudunk-e világítani az emberek között. Ez arról szól, hogy hogyan, miként tud bennünket az Isten felhasználni a végidején. Nem szeretnék senkire se túl nagy terhet tenni, de tulajdonképpen kimondható, hogy az a rengeteg nyomorúság, ami a világunkban van, az az orosz-ukrán borzalom, háború, ami a szomszédunkban zajlik, végső soron, az ige alapján ez végső soron rólunk is szól. Rólunk is szól. Mert mit szeretne kimunkálni az Isten? Hogy minél hamarabb, ez a pecsét rákerüljön, minél hamarabb, nem is az, hogy pecsét, persze, hát kétségtelen, ugye itt érdemes elgondolkodni a pecséten is, nem merülünk bele a részletekbe, azt mondja, ami Istenünk szolgái. Isten egy népet készít. Ennek a népnek vajon részese leszek-e? Ki tudja tisztázni az életemben az Isten azt, hogy tényleg valóban a szolgája legyek? Na, ezt szeretné, ezt a népet szeretné látni az Isten. Ilyen módon tehát minden olyan dolog, ami megrendít bennünket, minden olyan, ami megérint bennünket, lásd ez a háború, lásd picit korábban ez a bizonyos járvány, és akkor még lehetne sorolni, hogy mi minden. Ez alapvetően bizony arról szól, hogy ember, légy készen. Szeretnélek megtisztítani. Szeretném, hogyha az a munka, ami ugye elkezdődött, hát már nagyon-nagyon régen, aminek egyik alapvető állomása Jézus Krisztus keresztje, hogy a keresztre, ha föltekint az ember, akkor is láthatja, hogy mi volt az ő megváltásának ára. Szóval, hogy ez a munka végre célhoz érjen benned, de nem csak te egyedül vagy, hanem ott van melletted a másik, ott van melletted a harmadik, ott van a negyedik, akit szintén ennek a népnek a tagjaivá szeretném tenni. Ezért fogalmaztam úgy, hogy bizony ez a történet, ez rólunk szól, ez a szelek visszatartása, ez nem csak az eseményekről, hanem megint csak rólunk. Tehát nagyon-nagyon lényeges, hogy akkor, amikor szemléljük a végső eseményeket, szemléljük azt, hogy tényleg mi történik körülöttünk, aközben vessünk számot azzal is, hogy igen, a jó Isten vár rám. Vár rám, és szeretné, hogyha ennek a népnek tevékeny részese lennék, olyan módon, ahogyan ő azt eltervezte, és hogy végre elkészülhessen az a nép, amelyikkel be tudja fejezni ezt a bizonyos munkát az Isten. Egész biztos, hogy befogja, egész biztos, hogy lesz ilyen nép, egész bizonyos, hogy ez a bizonyos második eljövetel meg fog valósulni, akármennyire is késik, mert érzékeljük, hogy késik, de az Úrnak az a szándéka, hogy igen, mi is ott legyünk, és mi is részesei legyünk annak, amit ő elkészített. A menetrend pedig ott van, Máté evangélium a 24. fejezetében és a párhuzamosokban, a még részletesebb menetrend ott van, Jelenések könyvében. Ez az ige hirdetés az alapvetően arról szólt, hogy melyek azok a legfontosabb dolgok, amelyek érdemes, hogy a szívünkben, fejünkben ott legyenek ezzel a fejezettel kapcsolatban. De még egyszer hadd fejezzem ki azt, még egyszer hadd helyezzem a szívünkre. Nem kizárólag nekünk szól ez a bizonyos Máté 24 és ez a bizonyos ige hirdetés, hanem arról, hogy mi ezt hogyan adhatjuk tovább. Mi hogyan hívhatjuk föl az emberek figyelmét arra, hogy igen, az Isten vár, hát nem csak ránk, hanem rájuk is. Minél többeket szeretne az ő sorai között tudni. Adja a jó Isten, hogy így legyen, és adja a jó Isten, hogy azt a munkát, amit ő elkezdett bennünk, azt valóban be is tudja végezni a Krisztus Jézusnak a manapjáig. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük azt, hogy te megkeresel bennünket, és köszönjük, hogy ugyanez lehet a fohászunk is, amit most énekeltünk, hogy véled együtt lakhassunk. Segíts, hogy előre tekintsünk arra az üdvösségre, amit te elkészítettél nekünk. És Úrunk, látjuk azt, hogy nehéz ez az út, amely oda vezet, nehéz az az út, amelyen most van a világ, és azokat a vajudási fájdalmakat látni, ahol éppen tartunk. De Istenünk, kérünk, hogy készíts el bennünket, és tégy alkalmassá, hogy valóban annak a népnek a részei legyünk, amelyek hűségesek hozzád, és elvégzik azt a feladatot, amit te eléjük helyeztél. Légy velünk, Urunk, segíts tisztán látni, kérünk. Segíts, hogy figyeljünk, segíts, hogy vigyázzunk és imádkozzunk mindazért, amiről most itt közösen gondolkodtunk, és mindazért, amit Te elénk helyezel. Kérünk, Urunk, hogy keresd meg bennünket egyen-egyenként, és kérünk, hogy készíts el arra a csodálatos munkára, amit Te szeretnél elvégezni rajtunk keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy Te segíteni szeretnél nekünk, és kérünk arra, hogy őrizd meg bennünket, őrizd azokat, akik sok-sok nehézséget, borzalmakat élnek át ebben az időben. Kérünk, hogy légy velünk, Urunk, és kérünk, hogy minél hamarabb hozd el a hőnáhított második eljövetelt, Jézus Krisztus megváltunk megjelenését. Az ő nevében jöttünk hozzád. Amen.